Köszönjük szépen a fiatalok szolgálatát. Jó volt együtt énekelni. Az jutott eszembe menet közben, miközben énekeltek a fiatalok, hogy amikor a teológiára jártam, az énektanárunk megkérdezte, hogy melyik gyülekezetből érkeztem, és akkor elmondtam neki, hogy a Sámsonházi gyülekezetből jövök, akkor azt mondta, hogy hújúj, mert hogy a Sámsonházi gyülekezetben nagyon kiegyenlített ritmusban énekelték a gyülekezet tagjai az éneket, és mondta, hogy akkor sokat kell majd kínlódnia velem, hogy a ritmikus éneklést, ami egyébként az új énekeskönyv bevezetésével jött az evangélikus egyházba, hogy majd azt én megtanuljam. Úgyhogy most bizonyára néhányan a testvérek közül ezt a ritmikus gyors éneklést furcsának találták, vagy a tüdejük nem bírta feltétlenül ezt a gyors éneket, de köszönjük, hogy az eredeti ritmusában énekelték el a fiatalok nekünk, és alapvetően így kellene nekünk is énekelni mindig ezeket az énekeket, mert ebben egyébként ritmus van, lüktetés van, magával ragad, és az Isten szent lelke megemel bennünket. Ennyit az éneklésről. Még egyszer szeretettel köszöntöm a testvéreket reformációi ünnepünkön, amikor is itt Nyírperken először a református és evangélikus gyülekezet együtt ünnepli reformáció ünnepét. Sokszor elmondtam a gyülekezetünkben, és amikor lelkész testvéremmel beszéltünk erről a közös alkalomról, akkor mindig elhangzott és egyetértettünk benne, hogy nem a történelmi eseményre szeretnénk mi emlékezni, hogy valamikor a történelem egy pontján egy-egy ember mit cselekedett, miképpen élte meg az életét, hanem azt szeretnénk ünnepelni, hogy az Isten, ami mennyei atyánk, nem hagyta az egyházát magára, hanem belenyúlt az egyház életébe. És az egyház ebből az akcióval, amit az Isten elkövetett akkor az egyházával, olyan fordulatot vett, ami új egyház létrejöttét hozta, bár Luther Márton többször elmondta, hogy ő nem szeretett volna, meg nem akar új egyházat létrehozni, hanem sajnos úgy adódott, hogy akkor az egyetemes egyház azt mondta, nem fogadják be ezt a reformációi gondolatot, és kívül tágasabb. Közölték Lutherrel és követőivel, így jött létre az evangélikus egyház, és aztán természetesen a református egyház is hasonlóképpen járt. De nekünk az lenne a fontos ezen a mai napon is, hogy arra emlékezzünk, hogy Isten belenyúlt az egyház életébe, és valami olyasmit adott, amit azt megelőzően nem élt meg az egyház, és utána következő időszakban sok mindent megváltoztatott az egyház életében. Sajnos mi emberek olyanok vagyunk, hogy hiába tapasztalunk meg valami csodálatos eseményt, mindig elfelejtkezünk az eredőjéről. És aztán megtartunk valamiféle külsőséget, de a lelkisége, a központja az elvész. És sok ilyen hagyomány van az evangélikus egyházunkban is, amelynek megvolt a lelki töltése, de igazából nem maradt meg csupán csak a keret. Isten hozta Esperes urunkat, nem tudsz besettenkezni, Krisztián, gyere, üljél ide előre. Jelezte Esperes úr, hogy kicsit késni fog, most érkezett meg. Tehát sok olyan keret van a mi egyházunkban is, meg sajnos a reformátusban is, meg baptistában, metodistában, meg római katolikusban is, hogy valamikor lélekkel megtöltött keret volt ez, de a lélek kiment belőle, és csak a hagyomány maradt meg. És ezt a hagyományt élik az emberek már a lelkitöltés nélkül. Mentsen meg bennünket az Úr attól, hogy a mi életünkben ilyen keretek legyenek, aminek már nincs lelki töltése, hanem csak egy szokás, és az a szokás élettelenné vált. Tehát ez volt az, amit a reformációban megtapasztaltak atyánk fiai. Szeretnék egy bibliai igeszakaszt felolvasni köszöntésképpen. Pál apostol Korintus beliekhez írott második leveléből olvasok egy rövid szakaszt a 12. fejezetből. Így hangzik Isten igéje. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömtelik erőtlenségekben, bántalmazásokban, szomorú nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez az ige szakasz, ennek az első néhány gondolata, amelyet Pál apostol kapott a mennyei atyától, a Szent Lelkén keresztül, nekem is sokszor jelentett életemben megoldást. Elég néked az én kegyelem, mert az én erőm erőtlenség útján éri el célját. Amikor olyan feladat elé kerültem, amelyet úgy ítéltem meg, hogy én képtelen lennék megtenni, és föltettem a kezemet, hogy Uram, én erre képtelen vagyok, nekem nincs ez erőm, nekem nincs ez képességem, készségem, akkor tapasztalhattam meg azt, hogy az Isten belép az életembe, és elvégzi. Mert az Isten azt mondja, hogy az én erőtlenségem, Györfi Mihály erőtlensége, engedi azt, hogy az Isten ereje működjön az én életemben. És ez így van mindenki, nem csak lelkészeknél, mindenkinél így van. Ha föl tudja tenni a kezét, és azt mondja, hogy én nem erőlködöm, hanem várom azt az erőt, amit te tudsz nekem adni, akkor alapvetően elérheti Isten a célját. És ezért mondja Pál apostol, hogy az erőtlenségével szeret dicsekedni. És valóban, hogyha az emberek elkezdenek dicsekedni, akkor mindig az erejükkel, okosságukkal, vagyonukkal és azokkal az eszközökkel dicsekednek, amiük van. És kevesen vannak olyanok, akik azzal tudnak dicsekedni, hogy bár én nem, de rajtam keresztül az Úr. Bár én erre képtelen lettem volna, de az Isten mégis valahogy engem is felhasználva elvégezte ezt a szolgálatot, ezt a munkát. Így tapasztalhatjuk meg a gyülekezetünk épülését, így tapasztalhatjuk meg az egyéni hitéletünknek a fejlődését is. Tehát a két gyülekezet most tartja először közösen a reformáció ünnepet. Ebből az alkalomból szeretném a testvéreket köszönteni most itt az evangélikus templomunkba. Néhány szót a gyülekezetről azok részére, akik még nem ismernék, az evangélikus egyházközségünk. A Philadelphia evangélikus egyházközség 64 települést foglal magába, mondhatni, hogy egyharmad Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből, egészen Záhonyig és Vásáros-Naményig, a Rakamazi úttól a 4-es és a 41-es út közéig hozzánk tartozik az a 64 település. Természetesen testvérek tudják, hogy ezen a területen szorványban élnek evangélikusok, van olyan fal, ahol egyáltalán nem él, van, ahol csak egy-két evangélikus. Kisvárdán és itt Nyírtelken és Görögszálláson a cigány missziónkban van istentiszteleti helyiségünk, itt tartjuk az alkalmainkat, és a gyülekezetünk ezen a három ponton gyülekezik össze, természetesen nem csak ezekről a településekről, hanem egyféle központként működnek ezek. Kisvárdáról most nem tudtak eljönni sajnos többen, egy küldöttünk van a kisvárdai gyülekezetből, aki majd egy bizonyságtétellel szeretne közöttünk szolgálni. Görögszállásiak sem tudtak bejönni most, úgy látom, pedig úgy volt, hogy megmozdulnak majd ők is, de nem érkeztek el idáig. Úgyhogy a görögszállási testvéreket sem tudjuk köszönteni most itt közöttünk, úgyhogy a nyírtelki gyülekezet részből vagyunk itt, akik vagyunk. Néhány szó a református gyülekezetről, lelkész úr. Ti hogy élitek az életeteket itt a környéken?
Én is sok szeretettel köszönöm mindenkit a Református Egyház nevében. Nagyon jó, hogy együtt lehetünk a mai délután. Nagyon különbözőek vagyunk. Ha készültünk az alkalomra, akkor derül ki számomra, hogy én felannyi idős vagyok, mint nagy tiszteletű úr. A gyülekezet is csak 10 éves, mint gyülekezet. Mi úgymond Szabolcs-Szatmár Bereg megye a reformátusoknak az egyik központja, de mégis ezen a településen nagyon kevés református van, azok is beköltöztek, és így a reformátusokat gyűjtögették össze Nyíregyházáról, házaknál voltak istentiszteltek, 3-4-en gyűltek össze, és aztán meg volt a vágy, és mikor megnézték a népszámlálási adatokat, hogy itt lehetne gyülekezetet alapítani. 2005-ben úgymond létrejött a gyülekezet, a református egyház nyilvántartásba vette, és akkor kezdtek ott építkezni. És azóta az a 3-4 ember megtisztereződött, mert az átlag létszám az 37-38 körül van. Van a keresztelések is. Tehát ez nekünk, a gyülekezetnek hatalmas élmény volt megtapasztalni Istennek a kegyelmét, hogy megadja a növekedést. És egy évvel lakunként feleségemmel most már helyben lakó lelki is lehet a gyülekezetnek. Aminek nagyon örülök, hogy együtt lehetünk, mert napokban olvastam egy anglikán szerzőtől, egy New Beginning-től, aki anglikán lelkész volt, kiment Indiába, ott élt 40 évet, alapított gyülekezetet és visszament. És azt mondta, hogy kint Indiában tanulta azt a nyelvet, tamil nyelvet, és a hindu tanárától kérdezte, hogy hogy van a remény szó azon a nyelven. És azt mondta, hogy nálunk ez nincs a remény szó, mert ami lesz, az lesz. A jövőt nem lehet tudni, és valóban a jövőkutatóknak óriási bukásai vannak. És azt mondta ez a lelkész, hogy viszont a Biblia szemléletében, és a Biblia kultúrájában pedig ott van a reménység, ez pedig Jézus Krisztus. Egy dolgot biztosan tudunk a jövőt illetően, hogy az, aki megfeszítetett Úr, az vissza fog jönni az ő dicsőségében. És a református egyházban, amikor Trianon után szép lettek szabdalva, nemrég egyesültünk Kárpátalja, Erdély ünnepére részre, akkor volt egy elmondat, hogy Krisztus a jövő, együtt követjük őt. És azt hiszem, hogy mindannyian, akik azt mondjuk, hogy Krisztus a jövő, együtt követjük őt, azokkal egységben, közösségben lehetünk, mert ő a gyűjtőpontja a közösségeinknek. Úgyhogy örülök, hogy egymás gazdagító egyháztestek vannak itt Nyírtelken, és hogy bár a törvények azt mondják, hogy jöhetnek hozzánk evangélikus lelkészek, prédikálhatnak, úrvacsorát osztatnak, de mégis az a jó, amikor a gyülekezeti tagok egymás között tapasztalják meg az egységet, meg azt, hogy igen, nem vagyunk egyedül a településen. És nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy ez egy tartalmas és jó délután lesz, és együtt követjük Krisztus reménységünket.
Köszönjük szépen! A következő programunk a kisvárdai fiatalok szolgálatra lett volna, de nem tudtak eljönni, viszont kisvárdai testvérünk érkezett egy bizonyságtétellel. Hallgassuk meg az ő bizonyságtételét. De a mikrofonhoz érekül, mert akkor jobban hallja.
Aki nem ismerne még eddig, akkor bemutatkoznék, hogy Pavotus Istvánnak hívnak, és Fényes Lipkén lakom. Az Úr Jézus Krisztus szeretete töltse be mindannyiunknak a szívét gazdagon, ezt kívánom. Hát az én bizonyságtételem a tegnapi nap erejével, lendületével kezdődne azzal a szándékkal, hogy egy CD-t hallgattam, és azon az volt, hogy minden nap oda, azzal kezdődött, hogy minden nap oda ajánlhassuk magunkat Krisztusnak. Azzal, hogy mit akar velünk cselekedni, oda ajánljuk ugye időnket, vagy időnek bizonyos részét. És akkor azt mondtam, hogy én ez így szavam fognám az élő Istent, és akkor tegnapi dátumra kértem reggel, hogy itt vagyok, ez én munkám, otthon nem fontos, most akkor te munkálkodjál az én életemben. És akkor arra gondoltam, hogy elindulok úgy a semmibe. De utána eszembe, hogy be is kell vásárolni, mondom, akkor együtt meg lehet ezt csinálni. És akkor kérem szépen, jöttek a gondolatok, mit kellene még közben intézni, hova, merre, világi dolgok. És akkor megfordultam, a kutyafáját mondom, erre nekem nincs szükségem. És akkor úgy jövök, és akkor úgy magamba gondolkozok, merre kellene menni. Hogy valakivel, akivel úgy tudnék egy pár szót csak úgy beszélgetni, mert úgy szüksége lenne nekem most ugye a lelkemnek is egy kicsit. És akkor eszembe jutott egy balra kanyarnál, hogy van nekem egy keresztanyám, akivel én már régóta nem beszélgettem. Ő erős katolikus vallásról, és ugye én egy párszor megcsipegettem a lelki világát az üdvösséggel, kegyelemmel, úgyhogy ami nem esett jól neki. És akkor amikor úgy a kezemet, hogy kitettem balra, akkor egy olyan egyetértést éreztem úgy a szívemben, de csak ha az udvaron lesz, én nem csengetek be, nem akarok tolakodni.
Jó.
Hát nem volt az udvaron, be kellett csengetni. Kijött. És akkor mondtam, hogy nálam ugyan, egy kicsit hazudtam, hogy erre jártam, mert nem igaz, mert szándékosan jöttem erre, de úgyhogy én is tudok hazudni. És mondtam neki, hogy anyukámnak jutott elsősorban eszébe, hogy mi lehet már az ott a keresztanyáddal, és mondom, ezzel a lelkülettel ezt meg szeretném kérdezni, ha nem tolakodom. És akkor azt mondta nekem, hogy én is sokat gondoltam rátok, többször fel akartalak benneteket hívni telefonon, csak tudod, az unokák mindig lebeszélik a telefonomról a pénzt. De most is vendégeket várok, de a jövő hétre kaptam tőle egy időpontot, hogy keressem meg, és vár nagyon nagy szeretettel. És ezzel nem lett vége a napnak. Mennék egy kicsit arrébb, egy unokatestvére meglátott, úgy örült, hát mondom, ilyen nincs, hogy nekem valaki ennyire, nem kérdeztem meg, nem volt úgy nagyon ideje, még kocsival vagy pirosat kapott, de úgy jól esett valahogy, hogy nem tudtuk megbeszélni, de valami, ha örülsz nekem, akkor ez úgy jó, mert már úgy éreztem, hogy itt már úgy valami meg... Tehát éreztem azt, hogy most úgy egy kicsit úgy öröm van a szívemben, hogy van egy lehetőség a jövő hétre, amit így imádságban szeretnék majd folytatni. Találkozok, akkor a jobbról kanyarodik egy bácsi, akinek tartozok kettő darab könyv ígérettel. Hát mondom, hogy lehet itt ennyi találkozás hirtelen egy balra kézmozdulatból lehet, egy kicsi, egy pici engedelmességből lehet, már most már egy kis öröm van szívemben? Igen. És akkor mondtam, hogy hozom rögtön a könyvet, amit egész nyár óta megígértem neki. Egyébként ő azokat a könyveket már kiolvasta, csak szeretné, hogy neki meglegyen tulajdonban. Nem mondom, akkor ezt is elintézi. Visszafele jövett, vagy hazafele menni, odattam, beszélgetünk egy pár szót. Egy nénivel, aki régi ismerős, meg anyukája, egyetlen egy szóból úgy éreztem, most meg kell, hogy szólítsam. Hogy tetszik lenni? Egyetlen egy szóból egy órás beszélgetés lett. Életről, haláról, üdvösségről, reménységről, kárhozatról, sok mindenről. És úgy éreztem, hogy most olyan pillanat, hogy ennek a léleknek most van könyvbe lábadt a szeme, tehát akik úgy vannak ebben, azok tudják a testvérek, hogy most úgy lehet. És nem volt fontos neki a levélsepregetés, megállt szegényként, nem is. És akkor úgy azt mondtam, hogy most ez egy olyan elrendelt alkalom volt, csak egy balra mozdulat, hogy én most erre akarok kanyarodni, egy kicsi engedelmesség. A beszélgetésünk azzal szakadt félbe, hogy egy kocsi megállt, és szeretne nyitott, szabad kutat kapni, hogy vizet merítsen. Mondtuk, hogy 2 kilométerre van a kut, de hát akkor rögtön át, mondom, mire elmagyarázom, hát jöjjön, itt lakok, nem messze. Megcsapoltuk neki a 20 literes kannáját, és akkor mondtam neki, hogy ezután a víz után megszomjazik az ember. Érezte, mivel tartozok? Mondtam neki, hogy fogadja az Úr Jézus Krisztus nevében. És akkor úgy éreztem én ezt, hogy ezt most az Úr hallja. Tehát ez most nekem fel van írva, mert hittel megvallottam őt egy embernek, és igaz az ige, hogy aki engem megvall az emberek előtt, azt én is megvallom az én atyám előtt. És én ebből a hittel adtam az, és egy olyan nyugalom volt bennem, és utána mondtam, hogy mégis tartozik valamivel. Legalább 2 mondat erejéig hallgasson meg. És mondtam, hogy Jézus Krisztust én elfogadtam üdvözítőnként. És ön is, ha itt is boldog akar lenni, meg az örökké valóságban is, akkor ön is tegye meg. Azt mondta, hogy majd, ha akarja, így gondolom, hogy az Istenre appellált, és mondtam, hogy nem az Istennek kell, hogy akarja, hanem elsősorban magának. Tehát nem tudtam vele több mindent beszélni, aztán úgy útjára engedtem. Aztán mondtam is édesanyámnak, és akkor még jött közben valaki. Egy olyan valaki, akivel elkezdtem egy beszélgetést, aki ugyanúgy alkohol függő, mint én. És úgy észrevette bennem, ami szokatlan, de most már kezdek hozzászokni, hogy észreveszik az emberek, hogy egy kicsit szeretném őket szeretni. És akkor még ő is jött tegnap, hogy elkérné a hajvágót, hogy kölcsönbe. Pedig ez szokatlan, 20 év alatt nem is volt köztünk kapcsolat. Tehát most volt először, mi ott ismer, hogy 20 éve úgy nálunk, hogy amikor úgy elkérte meg. Viszont mondta, ennyi napra, ez egy napra már most már sok lett. Örült, én is örültem, hogy de közelebb is kell ezt neki hajat vágni, és akkor egy kis traktátus vagy valami. Úgyhogy én már ezt láttam benne. akkor mondom, anyukám most már akkor így, de mondtam, még nincs vége a napnak, nem hiszem, hogy így vége lehet ennek a napnak. Az, hogy már nem volt úgy étvágya menni, tehát a testi táplálkozást úgy elmaradt, az nem is volt úgy fontos. Aztán jött egy levél a polgármesteri hivataltól, hogy nem dolgozok, aztán hívnak egy ilyen munkamegbeszélésre, ez lesz másodikán 8 órára. Ebből nem tudom, hogy mi fog kisülni, de mondtam édesanyának, hogy az úr ugye tud jót is készíteni, ne csak mindig a nehezekre meg a rosszakra próbáljunk úgy rátekinteni. Hát ez egy napi történet. Ezt megelőzte az előző hét bukása. Tehát volt egy bukásom, testvérek, olyan testvérek, akivel úgy meg tudtam osztani, úgy azt mondta, hogy mától nem beszélhetünk együtt. Se oka, se magyarázat, semmi telefon, a végén kinyomva a telefon, személyeskeresés, semmi. Elfogadtam, hogy itt nem tudom, és nincs magyarázat. Tehát ezek után akkor a másik testvérek próbáltam, mert ugye az ember egy, ha megsérül, akkor szeretném, hogy egy kicsit úgy erősödne a másik által. Próbáltam kedveskedni, hogy hátra kapok majd én is vissza valamit. Nem kaptam vissza semmi, akkor aztán úgy mondtam, hogy akkor most már Úr Jézus Krisztus, még jó, hogy te itt vagy most nekem, és most csak te rád tudok úgy figyelni, hogy ha emberek elhagynak bármikor, akkor te akkor is itt vagy nekem. Hát eközben is jött a bukás, aztán a világ hívogatása, az, hogy ránéztem a boltba a sörös dobozra, és azt mondom, most már úgyis mindegy, akkor egy sört haja vinnék, mi lenne gondolati célon, tehát akkor már tudtam, hogy az ellenség nagyon itt van. És akkor ez az eleje volt, és most már mondom, hogy a tegnapi zárással, hogy úgy érzem, hogy azt a próbát kiálltam olyan módon, ez egy ilyen kisebb akadály volt, hogy csak te nálad maradnék akkor is az ige szavaival, hogy ugyanhová mehetnénk, nálad van az igaz beszéd, tehát nem tud kínálni többet senki más, és hát imád, ha valaki úgy érzi, hogy imádságra van ajándék, akkor kérem, hogy a testvérek közül imádkozom, értem, hogy lenne egy olyan lelki testvérem, akivel úgy a közelben, ha az Úr úgy küldene hozzám, hogyha az ő számára lenne, mert úgy vágyódik. Most elbeszélettem úgy tulajdonképpen sok mindenkit. Hát ennyi lett volna, amit úgy meg szerettem volna a testvérekkel osztani. És most újra örömök és békesség van a szívembe, úgyhogy áldott legyen érte az egy igaz Isten, a Sion, aki teremtett az eget és a földet, a Sionról. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen ezt a életszerű beszámolót a hívő életről. Az jutott eszembe, öreg lelkész barátunk, Győri János bácsi számolt be valami hasonló lelkesedéssel a hétköznapokban megélt hitéletéről, és engem mindig megszégyenített az a lelkesedés, ami ő benne volt. Tudnélik, azt mondta, hogy ha bemegy a postahivatalba, akkor legalább, amikor áll sorba a csekk befizetésért, akkor legalább az előtte lévőt, meg a mögötte lévőt megevangélizálja. Hát elmondja neki az evangélium rövid történetét. Hát úgy is sorba állunk, akkor legalább az előtte levő, meg a mögötte levő. Ha hosszú a sor, akkor talán még több embernek is jut belőle. És valóban erről van szó, hogy éljük-e az életünkben, hétköznapi életünkben éljük-e az evangéliumot, mert a reformáció egyébként ezt hozta el. Hogy nem a templomok áhítatában, hanem a hétköznapokban kell, hogy megszólaljon az evangélium mindegyikünk életébe. Egy énekes blokkra még van időnk, kedves énekszolgálók, kérlek benneteket, hogy gyertek előre, és akkor a második énekblokkal szolgáljatok közben.
Akkor a most tanult énekek közül ismétlünk egyet a Tarts meg Urunk szent ügyében. Ezzel fogjuk kezdeni. Thank you. Szeretném megkérdezni, mielőtt tanítanánk egy éneket, hogy az új szívet adj, Uram, én nekem, mert az Ekkely énekeskönyv 116-os éneke, ki az, akinek nem ismerős? Tehát új szívet adj, Uram, én nekem, az legyen szíves, tegye fel a kezét, aki nem ismeri ezt az éneket. Jó, akkor a többiek mind ismerik. Akkor ezt szerintem nem kell tanítani, hanem akkor ezt egyszer elénekeljük. Jó? Tehát akkor a új szívet adj, Uram, én nekem, ezt fogjuk énekelni, jó? Hát énekesen szállszerűen.
Igehirdetésre készülve még a mi drága nekünk vezető kezdetű éneket énekeljük, és akkor várjuk a lehetőséget. közben a gyerekek az alapkorban emelkednek, mert hogy az előadás időtartam alatt gyerekmunka lesz az alapkorban. Tehát akik úgy érzik, hogy még gyerekek, azok akkor emelkednek, de azért hány éves kori?
Hát,
11 éves kor határidőt várják az alapkorban a gyerekmunkások. Milyen tejük a mi drága nekünk ez a jó hír.
Kérdezzem meg, hogy ezek szerint fél órát kaptam még?
Igen.
Jó. Akkor nem éleszek hosszú, hanem ennyivel többet kaptam. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk, hogy valóban az a jó hír, ami az igében van, az betöltheti a mi szívünket, életünket, és valóban örömmel tölthet be. Hálásak vagyunk, hogy a rólad szóló ige, a rólad szóló evangélium az emberek életét meg tudja változtatni, és valóban igazi örömhír lehet olyan embereknek, akik egyébként örömtelenül élnek ebben a világban. És úrunk, jó tudni azt, hogy bármilyen elrontott életünk is van, bármilyen mélyen is vagyunk, bármilyen mélységből is jövünk, te tudsz újat adni. Köszönjük neked, hogy a te szereteted, a te kegyelmed az mindenre elég. És úrunk, így kérünk, hogy áldj meg bennünket, sokfélék vagyunk, sokféle háttérből jöttünk, sokféleképpen szocializálódtunk, de egy biztos, hogy a te drága rólad szóló örömhír, az mindenkire érvényes. Urunk, így kérünk, hogy áldj meg bennünket, hevítsd fel a mi szívünket ezen a mai alkalmon. Vonj magadhoz egészen közel és ígéreted szerint. Légy jelen közöttünk, hiszen megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, te ott vagy. Urunk, kérünk azért, hogy jelens ki magad ezen a mai alkalmon az ige által. Küld a te lelkedet, hogy megértsük az igazság beszédét, az élet beszédét, és adunk, hogy magunkra tudjuk vonatkoztatni mindezt. Kérünk, hogy jöjj, szentelj meg bennünket jelenléteddel. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a mai alkalomra kijelölt igét hadd olvassam fel római levél 3. fejezetéből, a 21. verstől a 28. versig szeretném Isten igéjét felolvasni. Így hangzik: most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte, türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvény által. Hiszen azt tartjuk, hogy a hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a pogányoké is? Bizony, a pogányoké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hitáltal. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hitáltal. Szó sincs róla, sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, nagyon-nagyon nehéz feladatot kaptam. Amikor lelkész úr fölhívott, akkor azt mondta, hogy akkor még fél órát kaptam, most ezt az egy órát, ez most kicsit könnyít a helyzetemen. Azt mondta, hogy 3 dolgot kellene tennem, kellene igét hirdetnem, előadást tartom és evangelizálnom. Ezt a 3-at úgy egy csokorba kellene szednem, és úgy gondolom, hogy noha mind a 3 más-más műfaj, mert azért az igehirdetésben van egy tanítói rész is, de úgy gondolom, hogy ami a legfontosabb, és ami leginkább számunkra fontos, az az, hogy mit tanít Isten az igén keresztül, és mit tanít az a történelmen keresztül Isten számunkra. Hiszen úgy gondolom, hogy éppen annak az apropójából is együtt vagyunk, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk arra, hogy 1517-ben Luther Márton úgy gondolta, és ő nem valami hatalmas, nagy robbanásszerű dolgot akart ő elindítani, hanem egyszerűen csak, amit Isten a szívére helyezett, hogy meg kellene reformálni az egyházat, hogy újra vissza kellene térni az igéhez, újra az igazságát kellene előtérbe helyezni, és erre emlékezünk. És úgy gondolom, hogy közel 500 év távlatából sincs ez másképpen. Ma is arra a tiszta, szent ígére kell tekintenünk. És megnézni, hogy Isten mit akar a mi életünkben. Hogyan akar reformálni bennünket. Így hát, drága testvérek, szeretnék beszélni az ígéről, az ige üzenetéről. És szeretnék egyrészt egy történelmi visszatekintést is tenni, hogy tulajdonképpen mi is volt körülbelül 500 évvel ezelőtt, mit helyezett Isten akkor a reformátorok Luther Mártonnak a szívére. És Hát kedves testvérek, én nem vagyok nagy tudós, távol is áll tőlem, nagyon gyakorlati ember vagyok, de hát ha már előadást kell tartanom, akkor ki is merítem abból, hogy Luther Mártontól hoztam egy könyvet, Előszók a Szentírás könyveihez, és engedtessék meg akkor, hogy az előadást kimerítsem abban, hogy Luthertől fogok majd idézni. És Előszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írott leveléhez, és nagyon döbbenetes, amikor olvastam, akkor olyan döbbenetes lett számomra az, hogy hogyan is tekint Pál apostol a római levélre. Idézem. Ez a levél az Új Testamentum valóban legfontosabb részlete, és a legvilágosabb evangélium, amely méltó és érdemes arra, hogy a keresztény ember nem csak hogy szóról szóra, kívülről tudja, de napra nap úgy törődjék vele, mint a lélek mindennapi kenyerével. Mert sosem lehet elégszer, vagy kellő figyelemmel olvasni és szemlélni azt, és minél többször vesszük elő, annál zamatosabb lesz, és mind jobban fog ízleni. Luther Márton úgy tekintett a római levélre, mint akinek az élete éppen a római levél által változott meg. Tudjuk mindannyian, hogy Isten hogyan szólította meg őt ezáltal az ige által, és Luther ilyen kedvesen beszél arról a levélről, melyen keresztül Isten megszólította őt, megváltoztatta az életét, és szolgálatra hívta el. Luther hatalmas felfedezése az igéből, hogy nem cselekedetek által, nem teljesítmény, nem érdem szerint, hanem sola gratia, azaz egyedül kegyelemből. Mert minden kegyelem, higgyétek el, drága testvérek. Az, hogy ti most itt vagytok ezen a mai alkalmon, ez egy kegyelem. Lehet, hogy sokaknak teljesen természetes volt, hogy megkapta a meghívót, sokaknak természetes volt az, hogy ránézett az órájára, és azt mondta, 2 óra lesz nem sokára, és indulni kell az alkalomra, de drága testvérek, hadd mondjam el, ne vegyétek természetesnek ezt. Ez is kegyelem. Kegyelem az, hogy hallgathatjuk az igét. Kegyelem az, hogy Isten akar tanítani bennünket. És Luthernek a hatalmas felfedezése az, hogy minden kegyelem, hogy egyedül kegyelem az, amire helyezhetjük a hangsúlyt. Mert minden tőle, mert minden általa, és minden érte van. Jézus Krisztus által, tőle és érte. És erről beszél az ige. Amíg nem kegyelemből élsz, addig a törvény mércéje szerint leszel megítéltetve. És ne legyenek kétségei, drága testvéreim, a törvény szerint pedig a halál fia vagy. Mindenki. Te is, meg én is. És ezt hadd hangsúlyozzam, hogy mindannyian, akik napvilágot látunk, mindannyian, akik ebbe a világba beleszületünk, úgy születünk bele, hogy a halál fiai vagyunk. Nincs különbség. És erről beszél a 3. fejezetben Pál apostol. Nincs különbség, a halál fiai vagyunk. Amíg nem Krisztus gyermekei, addig a halál fiai. Amíg a törvény szerint éled az életedet, addig a törvény által ítéltetsz meg. De mivel képtelenek vagyunk a törvény által megigazolni, ezért szorulunk egy kegyelemre. Ezt ismerték fel a reformátorok. És Isten előtt, Isten szemében nincs különbség. Nincs különbség. A törvény tekintetében elveszett emberek vagyunk mindannyian. A kegyelem tekintetében azonban, ha egy képpel élhetek, akkor az Isten garázsában a roncsautó és a szalonautó egyformán becses. Erről a kettőről szeretnék nektek ezen a mai alkalmon beszélni. A törvény tekintetében nincs különbség, de a kegyelem Isten szeretete tekintetében sincs különbség. Egyformán bűnösök, de egyformán becsesek. Ez a reformáció nagy felismerése. És tudjátok, egyetlen egy hely van, ahol nincs különbség az emberek között. Itt a földön, egyrészt itt a földön a halálban. Szoktam a temetésen erről prédikálni, hogy nézzétek meg, drága testvérek, mindegy, hogy valaki gazdag vagy szegény, egészséges vagy beteg, fiatal vagy idős, mindegy. Mert végigvonulunk a temetőn is. Egyetlen egy kopjafa vagy sír az, ami jelzi, hogy egyenlők vagyunk a halálban. De aztán van egy másik ilyen nincs különbség hely, az pedig odaállt az Isten színe előtt. Amikor majd meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. És ott sincs különbség. Itt a földön van. Hadd mondjam nektek, hogy amikor élitek a hétköznapokat, ahogy hallhattuk a bizonyságtételben is, ahogy élitek a hétköznapokat, ott vannak különbségek emberek és emberek között. Ember és ember között. Vannak tanultak és vannak tanulatlanok. Vannak erkölcsös és vannak erkölcstelen emberek. Vannak hívő emberek és vannak hitetlen emberek. Vannak rokonszenves emberek és vannak ellenszenves emberek. És itt van különbség. De Isten tekintetében, Isten előtt nincs. Tudjátok, hogy hogy lehet ezt igazán megérteni? Ha itt a földön járok, kelek, látom ennek a földnek a domborzatát, hegyeket, völgyeket, mélységeket, magasságokat. De a földgolyót távolról szemlélve azt látjuk, hogy eltűnnek a domborzati különbségek. És ez egy nagyon jó kép ahhoz, hogy az ember megértse, hogy mi az, hogy van különbség, és mi az, hogy nincs különbség. Itt ezen a földön vannak különbségek domborzati viszonyok között. Vannak különbségek emberek között. Hogy milyenek vagyunk. És hadd kérjek meg benneteket, házi feladatként, hát lehet, hogy az idősebbek majd neheztelni fognak rám, de hadd kérjek benneteket, hogy házi feladatra beírjátok az internetre, hogy maps.google.com, és ott kijön majd egy földgolyó, és kijön egy térkép. És én, amikor készültem az ige hirdetésre, akkor kíváncsiságképpen tényleg megnéztem, mert más, amikor az ember elképzeli ezt vizuálisan, és más, amikor látja ezt. És drága testvérek, hát tudjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az elég sík terület, és a közelben egyetlen egy ilyen nagyobb hegy van, az a Tokaji hegy. És rámentem direkt a Google Maps-en, megnéztem, gyönyörű szép, van egy fotó is, ahogy ez a Google Auto, vagy nem tudom minek nevezik, ez lefényképezte a Tokaji hegyről azt a vidéket. Gyönyörű szép, lehet látni a magasságokat és mélységeket. De döbbenetes, amikor kinagyítottam, egészen eltávolodtam, akkor tulajdonképpen eltűntek a domborzati különbségek. Eltűnt. Ott már nem láttam magasságot, mélységet. És tudjátok, drága testvérek, itt, amikor horizontálisan látjuk a dolgokat, akkor vannak különbségek. Vannak. De köztetek és köztem is van különbség. De amikor vertikálisan látjuk a dolgokat, és mi nem vagyunk abban a helyzetben. Mi még nem vagyunk. De Isten látja. És amikor Isten ránk tekint, egészen a magasságból, a távolból, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nincs különbség. Nincs. És ezért olyan csodálatosan van megfogalmazva az igébe, hogy nincs különbség. Mindenki hiával van Isten dicsőségének. Az Isten szemében nincs különbség. Lehet, hogy mi különbségeket teszünk. Lehet, hogy megkülönböztetjük magunkat a másiktól. De hidd el, drága testvérem, hogy Isten úgy tekint rád, hogy nincs különbség. Jó és rossz, tanult és tanulatlan, ellenszenves vagy rokonszenves, erkölcsös vagy erkölcstelen ember között. Nincs különbség. Isten így tekint ránk. Nincs különbség. Isten szemében, Isten dimenziójában nincs különbség. Egyformán bűnös emberek vagyunk. Ezt kell nagyon komolyan venni, és ezen a földön van, de Isten magaslatában nincs. És ezt kell megérteni, hogy nincsen érdemünk Isten előtt, hanem mindnyájan elhajoltunk tőle. Drága testvérek, hadd kérdezem meg, hogy hoztunk-e Bibliát magunkkal. Tegye fel a kezét, aki hozott magával Bibliát. Nagyszerű, többen is. Szeretném egy kicsit interaktívvá tenni, mert ne csak én dolgozzak. Valaki egyszer azt mondta, hogy a papot azért fizetjük, hogy beszéljen, meg dolgozzon. Hát rendben, tényleg ezért fizetnek. De hadd kérjek meg benneteket, akik hoztatok magatokkal a Bibliát, hogy legyetek a segítségemre, és ti is dolgozzatok, jó? Római levél 3. fejezet 9. versétől a 12. verséig, aki megtalálja, az olvassa föl hangosan. Római levél 3, 9, 12. Addig a másik pedig a 116. Zsoltár 11. versét keresse ki, jó? Tehát a Római levél 3, 9, 12 megvan valakinek?
Igen.
Akkor lelkész urat hadd kérjem meg.
Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem, hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak. Amint megvan írva, Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Isten, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen sem. Itosír a torkuk, nyelvükkel állítanak. Vagy meddig kell?
12, köszönöm szépen, ez már nem. Köszönöm szépen. 116. Zsoltár 11. versét, aki megtalálja, hangosan olvassa föl. 1-1-6 egymás mellett, aztán egy vessző. 11-es.
Csüggedezésemben ezt mondtam én, minden ember hazudik.
Köszönöm szépen. Aztán a 14. Zsoltár 3. verse. 14. Zsoltár 3. verse itt. Utalás az új szövetségből az Ószövetségre.
Megvan. Mindjárt elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs aki jó cselekedjék, nincsen csak egy sem.
És az 53. Zsoltár 4. verse. Ezért kell hordanunk magunkkal a fegyvert. Látjátok, testvérek? Ahogy a lelkész itt elkezdjük. Igen?
Mindjárt elhajlottak, és valamennyien megromlottak, nincsen, aki jó cselekedjék, nincsen csak egy is.
Köszönöm szépen. Tehát tudomásul kell vennünk, drága testvérek, az igéből, és az Isten szava számomra is, legyen számotokra is szent, hogy amit Isten mond, az úgy van. És ha Isten azt mondja, hogy nincsen, akkor nincsen. Ha Isten azt mondja, hogy nincs különbség, akkor nincs különbség. Ha Isten azt mondja, hogy elpártoltunk, elhajoltunk tőle, akkor ezt vegyétek nagyon komolyan. És ezt az állapotunkat egyedül Isten jelenlétében láthatjuk meg. Egyedül az Isten jelenlétében. Amikor valaki távol van Istentől, nem fogja látni. Nem fogja látni, hogy milyen ember. Tudjátok, én is akkor láttam meg magamat igazán, hogy milyen ember vagyok, amikor megértettem az Isten szavát. Jelenések könyvének 3. fejezetéből, amikor belém hasított az ige, a 16. vers, amikor belém hasított, észrevettem, hogy milyen ember vagyok valójában. Se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langymeleg vagy, ezért kiköplek téged az én számból, ezt mondta Jézus, és nem a jelenések könyvében, nem Jánosnak, meg nem különböző embereknek, hanem Jézus nekem mondta, hogy ilyen ember vagyok. És ez az ige kellett ahhoz, hogy észrevegyem, hogy milyen ember vagyok én valójában. Hogy ki vagyok én. És higgyétek el, hogy ezért van szükség arra, hogy Isten jelenlétébe legyetek. Isten jelenlétébe álljatok meg, mert Isten nem fog nektek hazudni. Isten nem fog rólatok mást mondani, mint amilyenek vagytok. Mert a világban ez van. A világban ez van. De Isten őszintén elmondja. És én úgy csodálom Istennek az őszintességét. Én úgy csodálom azt, hogy Isten annak ellenére, hogy milyen vagyok, hogy viszonyul hozzám. Ezt úgy csodálom. Szavakba se lehet önteni azt, hogy Isten mit érez irántam. És ti talán nem tudjátok, hogy milyen ember voltam, meg vagyok valójában. Ti nem tudjátok. De Isten nagyon jól látja. És ezért csodálom, hogy Isten miért érez irántam ilyen mély szeretetet, amikor én olyan messze vagyok tőle. És az ige erre mutat rá, erre az állapotra, a bűn állapotára. És tudjátok, éppen a reformátori fölismerés az, hogy a bűn az nem egy következmény, hanem a bűn az egy állapot. És újra rátekintettek a Szentírásnak az üzenetére, hogy hát a bűn az nem következmény, gyerekek, az nem valaminek a következménye, hanem a bűn az egy állapot, amiben beleszületik az ember. És ezt az állapotunkat láthatjuk meg egyedül az Isten jelenlétében. Ezért állapotunk felismerése az viszonyítás kérdés. Arra gondoltam, hogy hát a viszonyítást azt hogyan tudnám érzékeltetni a gyülekezet felé. És az az igazság, hogy 3 gyermek édesapja vagyok, 3 és fél, és akkor most itt hivatalosan bejelentem a gyülekezetnek, és megbeszéltük a feleségemmel, hogy ő 15 éve ismerem, és elmondhatom azt, hogy a 15 év alatt ő egyre szebb. Ő csak szépülni tudott. És megbeszéltük a feleségemmel, hogy az összes gyermeket, amiért ő fog majd killódni, és ő fog majd szenvedni, és a világra hozni, minden utána jövő dolgot azt én vállalom magamra. Tehát ez azt jelenti, hogy a három gyerek az rajtam látszódik, és most a negyediket veszem magamra. De miért mondtam ezt? Azért mondtam, drága testvérek, mert hát a feleségem szépül, én meg gömbölyödök, de csak a viszonyításnál maradva, ha nem ismerném a 100 méteres síkfutásnak a világ csúcsát, meg a világ rekordját, és nagy lelkesen azt mondanám, hogy akkor én lefutom a 100 métert, és hát nem próbáltam meg, de szerintem olyan 20-25 másodperc alatt tudnám szerintem lefutni, akkor azt mondom, hogy elégedett vagyok magammal. Mert végül is a 3,5 gyerek rajtam meglátszódik, öregszem, ha temetési statisztikát nézem, akkor tulajdonképpen az életem felén már túl vagyok, 36 éves vagyok, tehát már túl vagyok a felén, és ez a 20-25 másodperc, ez ugye egy jó csúcs. De abban a pillanatban, amikor megnézem a statisztikát, és nem néztem utána, bevallom őszintén, de talán olyan 7 másodperc környékén van a 100 méteres síkfutásnak a csúcsa, 7-8 másodperc, akkor azt mondom, hogy ez a 20-25 másodperc, ez igencsak gázos. Mert viszonyítás kérdése, értitek, drága testvérek? Viszonyítás kérdése. És akkor, amikor az ember el van magával telve, amikor az ember többnek képzeli magát, mint ami valójában, akkor viszonyítás kérdés. Mert amikor te az Isten jelenlétébe kerülsz, akkor az viszonyítás kérdése lesz, és meg fogod látni, hogy milyen vagy valójában, hogy milyen vagyok valójában az Isten jelenlétében. Mert hadd mondjam el, drága testvérek, hogy az Isten jelenlétében látom igazán magamat olyannak, aki vagyok valójában. Aki vagyok valójában. És néhány példa, akik Isten jelenlétében látták meg magukat, megint jó, Bibliákat elő, és akkor Ézsaiás próféta könyvének 6. fejezetéből az 1. és az 5. verse. Ézsaiás 6, 1. és az 5. versét olvassuk el. Jó, valaki, aki hamarabb megtalálja. Ézsaiás 6, 1. vers és 5. vers.
Amely esztendőben meghal Uzsiás király, látámogulat ő ülni magas és felemelt székben, és palástja betölti a templomot. Szeráfok állának valamit.
5. vers. És ott szán az 5. vers.
Akkor mondd, jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajtó vagyok, és tisztátalan ajtó négy között lakom. Hiszen a király serejének urát látták szemében.
Lukács evangéliumának 5. fejezetéből a 8. vers. Lukács 5:8. És a másik pedig Timóteus 1. levele, 1. fejezet, 15. vers. Lukács 5:8.
Simon Péter ezt látta, leborult Jézus lábbel, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram.
És 1 Timóteus 1:15. 1 Timóteus 1:15.
Igaz beszéded és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.
Köszönöm szépen. A teljesség igénye nélkül csak 3 ige, 3 különböző személy, 3 ember, akik Isten jelenlétében meglátták, hogy milyenek valójában. Meglátta magát Ézsaiás, hogy Uram, a te trónusod előtt állva, te, aki szent vagy, te, aki a szent seregek ura vagy, én tisztátalan ember vagyok. Tisztátalan ember. Vagy amikor a nagy halfogás történetében azt mondja, hogy Uram, menj el, mert bűnös ember vagyok. Vagy Pál apostol, aki azt mondja, hogy én vagyok az első a bűnösök között. Látjátok, drága testvérek, ez a fontos, hogy egyedül az Isten jelenlétében láthatod meg magadat, hogy milyen vagy. Hogy ki vagy. És hidd el, drága testvérem, hogy egyedül Isten jelenlétében fogsz majd felértékelődni. Mert Isten felértékelt téged. Hidd el, hogy ebben a világban csak addig vagy értékes, amíg hasznot húznak belőled. Csak addig. Isten meg azt mondja, hogy én felértékellek téged. Úgy, ahogy vagy. Mert számomra értékes vagy. És Isten nem akar hasznot húzni belőled. Sőt, Isten az ő hasznát akarja átadni neked. És egyedül a vele való találkozás kapcsán látták meg ezek az emberek igazán önmagukat. És értsétek meg, hogy nincs különbség. És Luther ezt fedezte fel, mindegy, hogy valaki kolostorban önmagát sanyargatva, megzabolázva él, a szíve akkor is ugyanolyan marad. Jeremiás könyvének 17. fejezetéből a 9. verset olvassa valaki föl. Jeremiás 17.9. Jeremiás 17.9.
Családodba hív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhet mi az.
Köszönöm szépen. Látjátok, ilyen. Az Isten ígéje ezt mondja rólad is, rólam is, mindannyiunkról, hogy családabb a szív mindennél. Azt mondja, hogy javíthatatlan. Javíthatatlan a te szíved. Javíthatatlan a te életed. Az enyém is, mindannyiunké. És itt nem arról van szó, hogy sanyargatjuk magunkat és verjük magunkat, hogy jaj, én bűnös ember. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Isten egy ítéletet mond rólam, és azt mondja, hogy én ilyen ember vagyok, hogy ilyen a szívem, hogy javíthatatlan az én szívem, javíthatatlan. És látom, hogy emberek próbálják toldozgatni, foldozgatni az életüket. Próbálják javítani, meg restaurálni, meg ezt, meg azt, meg amazt. És azt mondja az ige, hogy javíthatatlan a szív. Javíthatatlan. És Luther ezt vette észre. Mindegy, hogy valaki hol él, kolostorban, vagy éppen Rómában, börtönben, mindegy. Itt a szív a kérdés, hogy milyen a szív, hogy miből táplálkozik az a szív, hogy mit tesz az a szív. Galatákhoz írott levél 5. fejezet, nem kell kinyitni. Galatákhoz írt levél 5. fejezet. A szépen Pál apostol leírja, hogy milyen a test cselekedetei, és milyen a léleknek a cselekedetei, a léleknek a gyümölcse. És tudjátok, Isten nélkül, új élet és új szív nélkül, ahogy említettem az elején, a halálfiai vagyunk, és a test cselekedeteit hozzuk ki magunkból, mert a szívünkből tesszük ezeket. Mert a szívünkben történik meg a paráznaság, a kívánság, ugye, gondoljatok csak Ádám és Éva történetére, a bűnbeesés történetére. A szemnek kívánatos, minden a szívből fakad, minden a szívből jön. És ilyen a te szíved is, meg az én szívem is. És tudjátok, a törvény erre hivatott. A törvény erre hivatott. Erre a felismerésre. Római levél 3. fejezet 20. verse. Római levél 3. fejezet 20. verse. Róma 3:20.
Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik.
Így van. Tehát a törvény az arra van, hogy felismerd, hogy te bűnös ember vagy. A törvény erre van. De a törvény által senki nem fog megigazulni. Senki. Mert nincs különbség. És itt kell látni ezeket az összefonódásokat. Itt kell látni az igének a tartalmát. És ez olyan drága testvérek, higgyétek el, mint a pókháló. Szép, szövevényes, ez össze van fonva. És a törvényből csak azt ismerheted fel, hogy te bűnös ember vagy. És egyikünk se tud megállni az Isten előtt. Egyikünk se. Nincs különbség a törvény szerint. És engedjétek meg, hogy beszéljek nektek egy másik felismerésről. Egy másik felismerésről, és mindjárt hadd kezdjem Luther imádságával. Bevallom őszintén, hogy az elmúlt időszakban az egyik legfontosabb imádság számomra. figyeljetek minden egyes szavára. Minden egyes szavára. Az evangélium olyan tökéletesen össze van foglalva ebben az imádságban. Ezt 1516. április 8-án vetette papírra egy cellatársának. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Luther Márton ezt ismerte föl, hogy Jézus olyanná lett, amilyen nem volt, és Jézus engem olyanná tett, amilyen nem voltam. És Isten színe előtt abban sincsen különbség, hogy az ő kegyelme, szeretete, megbocsátása egyaránt minden emberre érvényes. Nincs különbség. Ahogy említettem, Isten garázsában a roncsautó és a szalonautó egyaránt ugyanolyan becses. Roncsautó. Sokaknak az élete egy roncs. Tudnék erről mesélni. Ugyanahogy lelkész úr is sok mindent tudna erről mesélni. A feleségemnek múltkor mondtam, hogy lassan egy könyvet írhatnék, hogy mennyi roncs élettel találkoztam, pedig csak 8 éve vagyok Nyíregyházán, és 8 éve vagyok ebben a szolgálatban. És látom azt, hogy mennyi elrontott élet van. És el vagyok keseredve. Tudjátok, ami ma megy a világban, de ami még keserűbb, hogy ami megy az egyházban, az förtelmes. Az förtelmes. Éppen tegnap ifjúsági órán erről beszéltem. Csak egyetlen egy példát hadd említsek meg. Hogy a keserűségemet éreztessem veletek. Hittankönyv, amiből a gyermekeinket tanítjuk. Az evangélikus egyház fizetett alkalmazottai írják ezeket a hittankönyveket. És le van írva ebben a hittankönyvben, hogy az a jézusi történet, amikor ő vízen jár, akkor az tulajdonképpen nem volt igaz, mert be volt fagyva a galileai tenger. És a tanítványok ezt nem látták, hogy be van fagyva a galileai tenger, tehát Jézus azért járt a vízen, mert be volt fagyva. Értitek a keserűségemet? És nem azon vagyok elkeseredve, hogy mi megy a világban, mert az ilyen. Az nem fog változni. De értitek a keserűségemet, hogy mi megy az egyházban? És ezt most fölveszik. De vállalom. És el vagyok keseredve, hogy Istennek a hatalmát kérdőjelezik meg. Hittan könyvírók. És elgondolkodtam azon, drága testvérek, hogyha ezek megkérdőjelezik, és tudjátok, nem akarok cinikus, ironikus lenni. De ebben a történetben azt olvashatjuk, hogy hajóba szálltak és eveztek. Ugye? Fú. Most befagyott jegen, hogy evez az ember, ugye? Na mindegy. De itt van az, hogy Isten ezeket a bölcseket bolondá teszi. Meg elnézést, hogy ezt mondom. Bolondá teszi. Ugye ezeket a magukat bölcsnek nevező emberek, akik hajrá hittankönyvet írnak, ilyen butaságokat írnak. És hogyha ezek az emberek megkérdőjelezik azt, hogy Jézus Krisztus a fizikának az ura, hogy a fizika felett van, ha ezek az emberek ezt megkérdőjelezik, akkor mennyiben inkább fogják megkérdőjelezni azt, hogy Jézus föltámadt? Hát ne haragudjatok, de hát az még hihetetlenebb, nem? És gondolkodtam azon, hogy valaki meghal. Nem vagyok orvos, de vannak itt azért orvosok, tudom, hogy vannak orvosok. Nem tudom, hogy hány perc kell ahhoz, hogy az ember ne kapjon levegőt, és az agya elkezdjen károsodni. Nem tudom, 5-6 perc, 8 perc, nem tudom pontosan. Attól függ, hogy milyen agya van az embernek, ugye ez is függ. Az enyém szerintem 2-3 perc után. Na mindegy. Nos, tehát nem akarok elkezdeni fantáziálni, de Jézus biológiailag is, meg klinikailag is meghalt. És Jézus föltámad, és Jézus él. És hogyha valaki azt megkérdőjelezi, hogy a Vöröstenger ketté lett választva, ha valaki megkérdőjelezi azt, hogy Jézus járt-e a vizen, akkor azt is meg fogja kérdőjelezni egy idő után, hogy Jézus feltámadt a halálból. És olyan csodálatos fölismerés az, drága testvérek, és engem nem érdekel a teológia. Nem érdekel az, hogy ma a tudomány mit mond. Nem érdekel az, hogy a több diplomával rendelkező emberek mit mondanak. Tudjátok, engem egyetlen egy dolog érdekel. Hogy mit mond az ige. És én nem a tudományhoz szeretném igazítani a hitemet meg az életemet. Én nem a korszellemhez akarom igazítani a mondani valómat. Hanem egyedül ahhoz, hogy mit mond Jézus. És ha Jézus azt mondta, hogy neki van hatalma bűn és halál felett, akkor én ezt komolyan veszem. És tudjátok, nagyon-nagyon óvatosan kell bánni a Biblia kritikával. Mert a Biblia kritika juttatta el az embereket oda, hogy megkérdőjelezzék azt, hogy Jézus járt-e a vízen. Nagyon-nagyon óvatosan kell bánni a Biblia kritikával. Olyannyira óvatosan, hogy vegyétek komolyan azt, amit Gáncsa Ladár bácsi mondott. Csodálatosan megfogalmazta. Azt mondta, a Biblia kritikát csak addig tudja elfogadni, amíg a Biblia kritizál engem. Hát erről van szó. Erről van szó. És ne lépjetek tovább. Ne menjetek tovább. Engedjétek, hogy az ige kritizáljon benneteket. Hogy az ige ítélje meg benneteket. Hogy milyenek vagytok, milyen vagyok valójában. És azt látom, drága testvérek, hogy sokaknak az élete egy roncs. És azt látom, drága testvérek, hogy ennek a sok elrontott életű embernek egyedül Jézusra van szüksége. Jézusra. És lehet, hogy messze van az életed a szalon állapottól, lehet. De tudd, hogy Isten számára becses vagy, mert szeret. És szeretete abban mutatkozott meg, hogy azt a roncs állapotot kész megváltoztatni. Hogy kész új motort, és kész új karosszériát adni. És most kijött belőlem az autószerelői vér. Mert autószerelő vagyok egyébként. Bár sose javítottam autót, de papíron van róla. És ne hozzátok hozzám az autót. De emlékszem, egy bizonyságtételben elmondtam, mert valaki megkérdezte, hogy hát lelkész úr, hogy lehet ilyen közelálló szakmát választani egymáson? Lelkészi szakma meg autószerelő. És mondtam, hogy nevetni fog, de hihetetlenül közel van ez a kettő egymáshoz. Rendkívül közel van. Miért? Azért, mert amikor begurul hozzám az autó, nem gurult be sose, de tegyük föl, begurul hozzám az autó, akkor az ügyfél panasszal él, és azt mondja, hogy valami elromlott ebben az autóban. Ki kell cserélni. Megkeresem a hibát, lehet, hogy több napig tart. Emlékszem, hogy úgy osztályoztak a gyakorlatból, hogy szét kellett szeren, darabokra kellett szednem egy motort, és utána össze kellett raknom. És ahány csavar kimaradt, annyi egyes. És tudjátok, amikor az ember föltárja a hibát, akkor azt mondja, hogy ezt ki kell cserélni. Na, a lelkészi pálya sokkal könnyebb volt. Egyetlen egy alkatrész, ami el van rontva. Egyetlen egy. Nem kell nagyon bíbelődni. Nem kell tetőtől talpig átvizsgálni az embert. Hanem az ige azt mondja, Jeremiás 17:9. Családabb a szív mindennél javíthatatlan. Ezért szívcserére, szívtranszplantációra van szüksége, drága testvérem. Egy elrontott élet van mögötted. Mögöttem is. Mögöttem is. Nem vagyok kivétel. De azt olvashatjuk, Ezékiel próféta könyvének 36. és ez az utolsó. Jó, ígérem. Ezékiel könyve 36. fejezet, 26-27. verse, Ezékiel 36-26-27a, jó, hogy pontos legyek, és a 32. verse. Valaki olvassa föl. Jó hangosan, mert ez van a központban. Ezékiel 36-26-27a, 32. Igen. 26-27a.
És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek.
Jó, és a 32. vers?
Nem ti életetek cselekszem, ezt mondja az Úristen, tudtotokra legyen. Firmuljatok és szégyen, nyűjjetek meg, utaitok miatt Izrael háza.
Hát ebben benne van a reformátori gondolat, hogy nem ti értetek, nem azért, mert olyan jó emberek lennétek, nem az érdemeitek, nem a teljesítményetek, nem a szolgálatotok, nem az igényületésetek miatt, hanem egyedül miattam, mondja Isten. És tudjátok, ez állt a reformátori gondolkodás középpontjában, hogy Isten cselekszik, hogy Isten teszi, hogy Isten szeret, hogy Isten adja az ő kegyelmét, hogy Isten bocsát meg. Isten töröl el mindent. Hogy Jézus Krisztusban olyanná tesz téged, amilyen nem voltál soha. És az Atya Jézus Krisztust olyanná tette, amilyen nem volt soha. És Isten ezt adja. Egy új motort, új karosszériát. És a karosszériát is higgyétek el. Tehát amikor valakinek új élete lesz, hát úgy ki vigyorog, mint a vadalma. Hát verebet lehet vele fogadni. Mert én átéltem. Én kétszer éltem át, drága testvérek, kétszer éltem át az életemben, hogy verebet lehetett velem fogadni. Először 1995. augusztus 11-én, amikor Isten megszólított, Jelenések 3.16. Hát madarat lehetett velem fogadni. Aztán, amikor a feleségem egy év udvarlás után végre beadta a derekát, és azt mondta, hogy rendben, akkor hozzád megyek. Én olyan szerelmes voltam, hát verebet lehetett velem fogadni. Kétszer. És azóta állandóan verebet fognék, mert én úgy szeretem az Urat. Állandóan. Hát ezt meglátják az én karosszériámon, hogy szeretem az Urat. Értitek? Új motort, új szívet, új karosszériát. Isten egészen újat akar adni, mert annyira szeret. És ebben nincs különbség. Nincs különbség, hogy valaki tanult vagy tanulatlan. Nincs különbség, hogy valaki erkölcstelen vagy erkölcsös. Nincs különbség, hogy valaki hívő vagy hitetlen. Isten Jézus Krisztusban mindenkinek ezt kínálja föl. Mindenkinek. És abban mutatkozott meg az ő szeretete, az ő kegyelme, hogy az Atya ezt a büntető ítéletet valaki máson hajtotta végre. Ebben mutatkozott meg. És a törvényt nem törölhette el. Tudjátok, Isten nem törölhette el a törvényt. Mert igazságos Isten. Ő nem törölheti el. De Jézus Krisztus igazságot szolgáltatott Isten előtt. És ez a különbség. Mi eltörölnénk a törvényt, nem? Pikpak eltörölnénk. De Isten azt mondja, nem törölhetem el. De Isten Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által szolgáltatott igazságot. És az én bűneimet úgy törölt el, hogy Jézus bűnné lett értem. Isten így eképpen szolgáltatott igazságot, amit én érdemeltem volna, meg te érdemeltél volna, azt ő kapta. Ezt pedig hittel tudjuk megragadni. Hittel úgy, hogy ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Olvashattuk itt a harmadik fejezetben. Még egyszer hadd olvassam föl. Tehát ahogyan ő igaz, mármint Jézus Krisztus igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hadd mondjuk egy botránkoztató dolgot. Tudjátok, a legnagyobb igazságtalan dolog ebben a világban a kereszten történt. Hadd mondjam el, most egészen keményen fogalmazva, Isten, az igazságos Isten igazságtalan. Igazságtalan az Isten. Mert amit te érdemeltél volna, meg én érdemeltem volna, azt Jézus kapta. És még egyszer hadd utaljak erre a luteri imádságra. Jézust olyanná tette, amilyen nem volt. Ez igazságtalan dolog. És engem olyanná tesz, amilyen nem voltam. És ez is igazságtalan. Az, hogy az én bűneimért valaki más szenvedett. És ezt hittel tudjuk megragadni. Csak hittel. És aki ezt elutasítja, az marad a halál fia. Aki ezt elfogadja, az Isten gyermeke lesz. És a kérdés az, drága testvére, hogy a törvény alatt akarsz élni, vagy a kegyelem alatt. A reformátorok erre helyezték a hangsúlyt. Törvény alatt, vagy kegyelem alatt. És ezért születtek meg ezek a csodálatos szavak. Egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, egyedül a Szentírás, ugye. Törvény, vagy kegyelem. Elutasítod, vagy elfogadod. És hadd mondjak el egy történetet befejezésképpen, és akkor tartom magamat a 4 órához. Egy történetet hadd olvassak föl nektek, ami nagyon szépen bemutatja és érzékelteti azt, hogy miről is van szó. Miről is van szó. Egy fiatal ember, aki életében először volt részeg, a kocsmában verekedés közben embert ölt. Letartóztatták, és akkor ez több évszázaddal ezelőtt történt, letartóztatták, és azonnal meghozták az ítéletet, halál. Az egész falu nagyon sajnálta ezt a fiút, hisz addig nagyon rendes életet élt. Egy kérvényt írtak az uralkodóhoz, és az egész falu aláírta. Leírták, hogy ez a fiú mindig nagyon rendes volt, soha nem tett semmi rosszat, most történt vele először ilyen. Kérték a királyt, ha lehet, adjon neki kegyelmet. A király, amikor a kezébe vette ezt a kérvényt, akkor nagyon meghatódott. Hogy milyen lehet az az ember, aki mellett az egész falu bizonságot tesz, kiáll, és annyi ember kegyelmet kér neki. És azt mondta, hogy kegyelmet adok neki, de én magam fogom elvinni, hadd lássam azt az embert. Abban az országban a bíró fekete talárban járt, és ebben az öltözékben ment be az uralkodó az elítélt cellájába. A fiú felemelte a fejét, és ránézett arra, aki bejött, és azt gondolta, na, itt a pap. Persze, holnap meghalok, küldik a papot. Az uralkodó azt mondta, fiatal ember, jó hírt hoztam magának. Köszönöm, nem kell a maguk jó híre, holnap úgyis meghalok. Nem érdekel a jó hír, válaszolta a fiatal ember. De fiatalember, az életéről van szó, a kegyelmet hoztam, mondta a király. Nem kell a kegyelmük, tartsák meg maguknak. A király tanástalanul állt ott, és kérte, legalább hallgasson meg engem. Senkit nem hallgatok meg, ha azonnal nem hagyja el a cellámat, hívom az őrt és kidobatom. A király megrántotta a vállát, és elment. Azonnal utána kíváncsian jött oda a börtönőr, na itt volt a király, mit hozott, kegyelmet? Jaj, a király volt, nem tudtam. Azonnal adjanak papírt, adjanak ceruzát, írni akarok a királynak. És írta, felség, bocsánat, nem tudtam, kell a kegyelem. Gyors futár vitte a levelet, a király egyetlen mozdulattal széttépte, ez az ügy már nem érdekel. A következő hajnalon kivégezték a fiút. Ahogy ott állt a bitófa alatt, kérte, hagyjanak szólni. Az utolsó szó jogán mondani akarok valamit. Aztán belekiáltott a tömegbe, emberek, nem azért halok meg, mert öltem, én nem a bűneimért halok meg, azért halok meg, mert visszautasítottam a kegyelmet. És hadd mondjam nektek, drága testvérek, hogy senki nem azért fog meghalni, mert vétkezett, hanem azért, mert Isten felajánlotta a kegyelmet, de neked nem kellett. Neked nem kellett. És döbbenetes, drága testvérek, hogy Isten előtt nincs különbség. Isten mindenki Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által fölkínálja ezt a kegyelmet. A kérdés az, hogy te ezt elfogadod, vagy elutasítod. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te mindenkit egyenlően szeretsz, nincs különbség, nem teszel különbséget, hiszen azt olvasjuk az igében, hogy te nem vagy személyválogató. És köszönjük, hogy a te halálod által, a te feltámadásod által abban részesítesz bennünket, hogy megbocsátattak nékünk a mi bűneink. És azok, akik élnek ezzel a bocsánattal, azok ott lesznek. Ott lesznek azon a helyen, amelyet te készítettél. Úr Jézus, hálásak vagyunk, hogy közel 500 év távlatából emlékezhetünk reformátorainkra, azokra, akik engedelmeskedtek neked, akik rádöbbentek arra, hogy egyedül a kegyelem, hogy a törvény által, a cselekedetek által senki nem igazul meg. De az, aki igaz volt, igazzá teszi azt, aki ő benne hisz. És ezért egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, ahogy Efezusi levél második fejezetében olvashatjuk, kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, és ez nem tőlünk van, hogy senki ne kérkedjék, senki ne dicsekedjék vele. Minden általad és tőled van. Hálásak vagyunk ezért, Urunk. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Nem beszéltünk össze, de az az idézet, amit Esperes úr Luther Mártontól idézett, az benne van a hírlevélben, amit kézbe kaptak a testvérek. Ez egy levél, amit egyik barátjához ír, és azzal a címmel tettem bele a hírlevelünkbe ennek a levélnek egy rövid idézetét, hogy leveled érkezett, és a második oldalon kezdődik, és a harmadikon folytatódik, majd tessenek figyelni rá, hogy mi és hol folytatódik. Az érdekesség ennek a Luther idézetnek az, hogy egy református lelkésztől hallottam az idézetet. A református lelkész Cseri Kálmánnak hívják. Ő idézte, egyszerűen együtt szolgáltunk Viatorbágyi szolgálatban, ige hirdetésében ezeket a gondolatokat, és ahogy mondta ezeket a párhuzamokat, úgy vágott mellbe az Isten igéje, hogy valóban, ami az ő igazsága, az lett az enyém, ami az én bűnöm, az lett az övé, ami ő volt, lehettem én is, ami én voltam, lehetett ő. Tehát olyan mellbevágó Luther Mártonnak ez a néhány gondolata, olvassák el a testvérek majd a hírlevélbe. Megköszönve a szolgálatot még egyszer, énekeljük el azt az éneket, amit most tanítottak a fiatalok. Énekes szolgálók írtak egy a Szabad törjön utakat kezdetű éneket, énekeljük el, hogy valóban Istennek a szava törhesse az utat szívünk kemény páncélján keresztül. Thank you. Most egy tejszünetünk lesz, amely után